kalappal dobálta az ollós népet a füves kosárba.
Ezektől nem lehetett itt horgászni, de majd teszünk róla,
fenyegetőzött az öreg, és visszaeresztette a rácsát.
Lesz még itt?
Lesz, de ennyi már nem.
Lett is, ám bár egyre kevesebb. Végül csak egy lapult a megfogyatkozott húson, de az akkora volt, mint egy bocskor.
Ez volt a király,
mondta Matula.
De ha egyszer lejár az idő, hát a királoknak is lejár. Milyen hal van a haltartójában?
Egy dévér, de szép nagy.
Ott hagyjuk, ahol van, majd délután fogunk hozzá, ha lesz kedvünk. Reggelizett?
Szalonnát.
Okosan. Engem is jól tartott ez a nancsi, még teát is adott meg rumot. A rum jó volt, de azért nem árt, ha korán ebédelünk. Lesz rák, meg amit küldtek.
A következő húzásban már üres volt a háló.
Akár mehetünk is. Gondolom a levélre is kíváncsi, meg a puskát is megmutatom. Ritka jó puska, az már igaz.
Csikasz körül táncolta az érkezőket, és megugatta a rákokat, mert Gyula megmutatta neki.
Látod, Csikasz?
A kutya kissé meghökkent, amikor belenézett a nyüzsgő kosárba, aztán hátra húzódott, morgott, végül ugatott.
Hú, hú, mondta, ezeket nem szeretem.
A levél a hátizsák zsebében van, mondta Matula.
A levél valami irkalap volt, István bácsi döcögő nagy betűivel.
Gratulálok, öcsém, a harcsához. Igazán nem hittem volna, hogy ilyen rátermet vagy. Múltkor nem értem rá írni, de most megírom. Nancsi néni nagyon akarja, hogy pár napra hazagyere, de én azt mondom, maradj, ameddig jól esik. Van magadhoz való eszed, hát használd. Ha péntekig nem jössz meg, akkor szombaton hajnalban 4-kor légy a hídnál az úton, és kapaszkodj fel a kocsira. Bütyök barátodat hozd ide, mert Nancsi néni kiátkoz benneteket, ha nem eszitek meg az ünnepi ebédet. Ebéd után mehettek világgá. Szervusz, István bátyád.
Gyula rámosolygott a levélre, és a polcra tette bütyök levele mellé.
Hol van az a híd, Gergő bácsi?
Itt lejjebb az alán. Nincs messzi, másfél óra alatt odaér az ember, ha jól kilép.
Másfél óra, ha jól kilép, nézett maga elé a fiús. Arra gondolt, hogy mi hát a messzi Matulának. István bácsi azt írja, hogy 4-re legyünk ott.
Rólam is ír.
Nem, de hogy találok én egyedül oda?
Könnyen. Megy a parton, amíg a hídhoz ér. Másfelé nem is lehet menni, mert egyik oldalon a folyó, másik oldalon a berek. Csak a gáton. Kettőkor elindul, aztán odaballag. Elhallgass, Csikasz, mert kupán váglak. Ne nézd őket, ha nem tetszenek.
Csikasz ugyanis még mindig a rákokat ugatta. Kettőkor elindul, révedezett tutajos.
Kettőkor,
és aztán csak úgy odaballag. Talán még holdvilág sem lesz. És újra megnézte a levelet. Semmi kétség, István bácsi világosan beszél és ír. Hajnalban 4-kor légy a hídnál. Igen, légy a hídnál, nem rossz.
Sötét lesz még akkor, Gergő bácsi?
Sötét hát, de 3-kor már világosodik. Hanem a fánk fogytán van, hozhatna.
Tutajos kivette a baltát a szelemen alól, és ment fáért. Alig várta, hogy megfelelő ágat találva belevágja mérgét a fába, mert haragudott az egész világra, mindenre és mindenkire, még bütyökről is megfeledkezett. Egy szóval, Ladó Gyula Lajos félt, de ezt semmiképpen nem akarta bevallani. Ettől pedig fogcsikorgatóan dühös lett, mert tudta, hogy nem kéri meg az öreget, hogy kísérje el. Elmegy a híthoz egyedül, ha apró ördögök csónakáznak a vízen, és leszakad az egész csillagos ég, akkor is. Kinézett egy vastag száraz ágat a fűzfán.
2-kor elindul az anyád!
És lecsapott a balta.
Aztán adaballag!
Puff, a balta csak úgy repült a forgács, de aztán megállt, mert szeme megakadt valamin. Megakadt és megborzongott. Egy alacsony odúból szokatlanul vastag kígyó kúszott ki, és ugyancsak igyekezett lefelé. A fiú elvesztette a fejét. Valami ős torz rikkantást hallott, mintha nem is ő kiáltott volna, aztán vágta, vágta, minden félelmét, irtózását és undorát kiadta. A terjedelmes hüllő darabokban volt már, amikor tutajosunk magához tért.
Hát ez meg mi?
A kígyó darabok félig tollas kis madárfiakat szültek. Gyula nem vagdalkozott már, hanem azon gondolkodott, hogy hányjon vagy ne hányjon. Aztán úgy határozott, hogy kár lenne a szalonnáért, tehát legyűrte gyomra emelkedését, és megolvasta a kis cinegéket, amelyek életükben 6-an voltak, de mind a 6-ot elnyelte ez a féreg. Tutajosunk erősen verejtékezett, aztán másik fához ment. Körüljárta, hogy nincs rajta odú újabb kígyóval, mert úgy érezte, az igazságszolgáltatásból elég volt. Levágott egy jókora ágat, pihent kicsit, és hazahúzta, de a hidat, az éjszakai utat, a sötétséget, a félelmet teljesen elfeledte.
Hallja-e, nézett rá Matula, de pápista színe van.
Gergő bácsi, egy olyan vastag kígyó volt az odúban, Szétvágtam. Tele volt kis cinegével.
Ehe, bólintott az öreg. Minek szétvágni? Elég a fejbe csapja. Ettől fordult fel a gyomra, de mindjárt megorvosoljuk.
Matula pálinkát kevert vízzel.
Húzza le.
És Gyula lehúzta, s kicsit később úgy érezte, mintha a kígyó jelentékenyen zsugorodna, s az egész ügy egyszerűbb lenne. Amikor pedig István bácsi levelére nehezékedtett, hogy el ne vigye a szél, egészen természetesnek találta, hogy 2-kor kell 4-re a hídnál lesz.
Oda ballag. Sötét lesz, hát sötét lesz. Nem lehet kívánni, hogy éjfél után 2-kor süssön a nap.
Mit segítse Gergő bácsi?
Semmit. Mindjárt forra víz. A zöldségféle megpuhult már benne. Aztán ebédelünk. Vegye elő a táblát, rakja ki, amit Nancsi küldött.
Ez a tábla valamikor mérnöki asztal volt a gátcsinálás idején, de eltört a lába, itt hagyták Matulának. Azóta különféle szerepeket töltött be. Általában asztal volt, ám bár nem volt lába. Aztán gyúródeszka lett, de Matula a dohányt is ezen vágta, a szalonnát is, a halat ezen bontotta, a gombát ezen szárította, s általában táblának nevezte, mint ahogy az is volt. Ha aztán a tábla a sokféle használatnak megfelelően különféle színű és szagú kezdett lenni, homokkal megsúrolta a vízparton és a napon megszárította. Jelen állapotában sötétbarna színű volt. Gyula kirakta Nancsi néni küldeményét, s a látvány nem csak a szemét, de a gyomrát is megelégedéssel töltötte el. Nem kell ide rá, Gergő bácsi,
majd meglátja.
És Gyula meglátta. Amikor lobogni kezdett a víz a bográcsban, Matula kedélyesen beleszórta a rákokat, ami nekik egyáltalán nem volt kedélyes, hiszen még éltek, ám bár nem sokáig. Amikor a rákok pirosra főttek, Matula tálalt.
Így kell enni,
bontotta fel éppen a király ollóit, s a húst Gyula tányérjára tette.
És ne nézzen úgy rá, mint az éretlen vadkörtére, előbb kóstolja meg.
Gyula nem rajongott a rákért, és nem is kívánta, amíg meg nem kóstolta, de amikor a vajpuha omlós első falatot lenyelte,
Gergő bácsi, ez nagyon jó,
mondtam, ugye? Majd megetetjük azt a Bélát is.
Bütyököt?
Azt a Bélát.
Nem, mi csak bütyöknek hívjuk.
Tudom, de nekem nem az.
Nagyon jó gyerek, meglátja Gergő bácsi.
Elhiszem, de...
És Matula csak egy mozdulattal jelezte, hogy a bereknek is megvan a maga tartózkodó illemszabálya. Itt nincs erőltetett komázás, se le, se fel. Itt nem esnek egymás nyakába az emberek még temetésen sem. Nem gázolják át a barátkozás érzékeny bozótját az első napon, nem közelednek egymáshoz hangos csörtetéssel, nem rohannak le senkit, de nem is lehet őket lerohanni. Itt mindennek, minden valóságnak neve van, értelme, jelentősége és ideje. Itt nem becéznek és nem rövidítenek le semmit. És ha valaki a szilfából szilcsit, a szárcsából szárcsikát és a kunyhóból kuncsit csinálna, Matula jól megnézné, és sajnálná.
Szegény, hogyan beszél?
És tutajos ki nem mondott Tétova gondolatainak legmélyén megérezte, hogyha egy reggel Matula azzal keltené, hogy
Gyuszkó, ébredjen, mert felkelt a napcsi.
Hát, ilyetten nézne rá, hogy megbolondult, és közben kicsit utálkozna is. De nem, ez nem is lehetséges. Tudja, Gergő bácsi, Bütyök mellettem ül az iskolában. Nagyon erős gyerek, mégsem verekszik soha, és mindenki szereti.
Meg is érdemli,
bólintott Matula.
Majd fogunk rákot is, meg halat is, aztán jól tartjuk. Megcsinálom az ágyát is, mire meggyűnnek.
Köszönöm, Gergő bácsi. Megesszük Nancsi néni